Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 14. Leó pápa vezette imavirrasztása békéért április 11-én este 6 órakor kezdődik, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. Tájékoztatásuk szerint a szerda délelőtti általános audiencián 14. Leó pápa ismét arra kérte a híveket, hogy csatlakozzanak hozzá azon a békéért tartandó imádságon, amely április 11-én szombaton 18 órakor kezdődik a Szent Péter Bazilikában. Az éjszakai virrasztást a Szent Atya vezeti majd, és azon minden hívő részt vehet. A szertartáshoz a Vatikán hivatalos YouTube csatornáján keresztül is lehet csatlakozni. Az ukrán háborúról szóló nemzeti petíciót szerdán a kormány lezárta, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. Orbán Viktor azt mondta, mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a migráció, a gyermekvédelem, a gazdaság, Ukrajna, sőt az energiabiztonság kérdésében is bevonták az embereket a döntésekbe. És mi kitartottunk az emberek döntései mellett, ha kellett, Brüsszellel szemben is, fogalmazott. Kiemelte, hogy a petíció eredményeit most összesítik, de az már látszik, hogy a magyar emberek rekordszámban nemet mondtak az olajblokkádra és a háború finanszírozására. Úgy folytatta, a munka felét elvégezték, de el kell végezni a másik felét is. Olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. A választás tétje nagy, külföldről akarnak Magyarországon kormányt váltani, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője az Igazság órája című online műsorban. Kocsis Máté a kedden rögzített beszélgetésben azt mondta, hogy Kijev, Berlin és Brüsszel is ukrán barát kormányt szeretne Magyarországon. Kifejtette, az ukránok azért drukkolnak a kormányváltásnak, mert uniós tagok akarnak lenni. Szeretnének pénzt és katonai segítségnyújtást kapni. A jelenlegi magyar kormány mindhármat blokkolja. A büntetés végrehajtás országos parancsnokságának adatai szerint 2445 fogvatartott élhet az országgyűlési képviselők választásán a választójogával április 12-én, közölte a szervezet a távirat irodával, mint írták. A büntetés végrehajtási szervezet felkészült a választásra. Hozzátették, nincs választójoga annak a fogvatartottnak, aki jogerős ítélet alapján cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság, illetőleg a közügyek gyakorlása eltiltása hatálya alatt áll. A választójoggal rendelkező fogvatartottak fogvatartásuk helyszínén a helyi választási irodával egyeztetett időpontban a vonatkozó jogszabályok szerint mozgó urna igénybevételével szavazhatnak. Az országgyűlési képviselők általános választásán a készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók a megfelelő szolgálatszervezés biztosításával tudnak részt venni, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a távirat irodával. Mint írták, a tűzoltók 24 órás szolgálatot látnak el, a váltás tűzoltó parancsnokságonként eltérő időpontban 6 óra 30 perc és 8 óra között történik. A szavazóhelyiségek vasárnap 6 órakor nyitnak, vagyis aki vasárnap veszi fel a szolgálatot, de a szavazás miatt nem ér be a szolgálati helyére, azt a váltótársa megvárja. Ennek egyetlen feltétele, hogy a késést időben jelezni kell, írták. Mi magyarok képesek vagyunk arra, hogy a jövőért folytatott versenyt megnyerjük, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Nemzeti Orvosi Innovációs Képzőközpont átadó ünnepségén a Semmelweis Egyetemen. Hankó Balázs köszöntő beszédében úgy fogalmazott, itt ma a múlt és a jövő kapcsolódik össze, hozzátette. Az új központ átadásával a Semmelweis Egyetem több mint 250 éves múltját, tradícióját, tudását, erejét és a jövőt formáló képességét ünneplik. Az ukrán-magyar határszakaszon 4584-en léptek be Magyarországra szerdán, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a távirati irodát. Végül az időjárásról. A Dunántúlon többnyire derült idő várható, míg a keleti, illetve a középső tájakon gomoly felhők képződnek, illetve érkeznek északkelet, észak felől, amelyek időszakosan jobban összeállhatnak, szétterülhetnek. Az ország keleti felén előfordulhat zápor, esetleg hódarazápor, hózápor. Az északi a szelet ismét sokfelé élénk, főként északkeleten és a Dunántúlon erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 10 és 16 fok között alakul, késő este többnyire 1 és 8 fok valószínű. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Jézus világ megváltója, üdvözlégyélet adója, megfeszített Isten fia, Szent keresztet szíven hívja, Jézus ad, hogy hozzá
az isteni irgalmasság ünnepére készülünk. 9., 7. napja van.
Jézus mondja, ma azokat a lelkeket vezest hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelemben.
Legirgalmasabb Jézus, akinek szíve maga a szeretet. Fogad irgalmas szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmamat. Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a te irgalmad öleli át őket. Örök Atya, tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat, végtelen irgalmasságodat különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat, beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete. A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket hadd meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Ó vér és víz, mely Jézus szívéből törtél elő, mint irgalmunk forrása, bízom benned. Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned.
Jézusom, jöjjön a vénye, Isten engem magad éve, homlokomon piros vére. Ilyen vagyok, úgy idélek, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek.
Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Plébánia híveivel nagypéntek liturgikus eseményeiről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a miskolci stúdióból a Diósgyűri Plébánia rádiós csoportjával. Legutóbbi alkalommal, nagy csütörtökön voltunk élesben a kedves hallgatók rádió készülékeiben. Azóta már eltelt egy kis idő, megünnepeltük a húsvétot, akkor a nagy csütörtökről beszéltünk, és most már az irgalmasság vasárnapja után vagyunk, húsvét második hetében. Így a húsvéti ünnepek után talán jól eső érzés lehet visszagondolni egy kicsit a húsvétra. Legalábbis nekem az az érzésem, hogy olyan hamar elröpült ez a húsvét, meg nyilván a szertartások is ugye egyszeri alkalommal történnek meg, és hát úgy, hogy kevés ideje marad az embernek átelmérkedni, és jó lenne, ha mondjuk a következő héten meg lehetne ezeket ismételni. És most, hogy az iskolában a gyerekekkel ezeket újra átvesszük, megismerjük, úgy az embernek úgy már is hiányzik ez a szép szent háromnapi és húsvéti ünneplés. Úgyhogy arra gondoltam, hogy egy kicsit átnéznénk a húsvét liturgiáját így visszatekintés gyanánt, a szimbólumait, illetve azok mondani valóját, hogy hogyan is zajlott a szent háromnap, mit is láthattunk a templomainkban, televízióban, vagy ki hol követte a húsvéti ünnepeket, ünnepi szertartásokat, és minek mi az értelme, az üzenete, ugye a teljesség igénye nélkül megpróbálunk egy kicsit ezekről a szertartásokról elmélkedni. A nagy csütörtökről talán már nem szükséges külön elmélkednünk, hiszen arról beszéltünk az előző adásban. Marad a nagy péntek, a nagy szombat, napközben a Szentsír, illetve este a feltámadás és a vasárnap. Rögtön csak így első körben kérdezlek így titeket, hogy nektek mi a kedvencetek, vagy melyik szertartás, vagy melyik része ebből a húsvéti ünnepkörből. Ugye azért is mondom, hogy húsvéti ünnepkör, talán ezt tudjuk mindannyian, de ha nem tudjuk, akkor ezt is megtudhatjuk ma. Ugye a Szent Háromnap azért érdekes, mert nincs vége a szertartásoknak, hanem egy folyamat, ezért egy különálló időszak, tehát véget ér nagy csütörtök este a nagybőjt, elkezdődik a Szent Mise a szokott módon, viszont nagy csütörtökön már nincs záró áldás, tehát azt jelenti, hogy amit elkezdtünk nagy csütörtökön, az gyakorlatilag csak húsvétkor fejeződik be. Tehát a nagy csütörtöki Szent Mise áldás nélkül ér véget, keresztvetéssel elkezdődik, áldás nélkül kimegyünk, nagypénteken keresztvetés nélkül folytatódik, tehát minthogyha csütörtökön folytatnánk ott, ahol abba hagytuk. A Szent Misének szintén nincs záró áldása, csak nagy szombaton a húsvéti feltámadási misének van ugye a szentségi áldás a végén, ami lezárja ezt a Szent Háromnapot. Tehát gyakorlatilag ezt egységben kell látni, az események természetesen el vannak osztva, hogy emberileg nyilván követhetőbb és megoldható legyen mindenkinek a jelenléte. Mi az, ami nektek fontos az húsvéti ünnepekben? Mi az, ami titeket megérintett vagy megérint, akár régebb, akár most? Melyik szertartás, melyik napnak az üzenete, és miért?
Hát nekem korábban a nagy szombat volt a kedvencem, mikor kicsi voltam, és azóta, mióta ugye a szertartásokat jobban megértem a szentmisét, ugye fejlődök lelkileg, meg fejlődtem lelkileg, egyre inkább az összes többit, ahogy értem, egyre inkább kedvencemmé válik mindegyik, de leginkább nagy pénteken azt szeretem, amikor ugye Jézust a sírba helyezik, és akkor onnantól az a csönd. Én azt nagyon szeretem, azt a csöndes részt. Ugye az egész családunk csöndben van, mondjuk nem vagyunk egy csöndes család, de egyébként igen, tehát szoktunk csöndben lenni, nyilván, de az az időszak valamilyen különleges csönddel bír szerintem. És akkor ugye mindent odavihetek Jézus elé, megköszönhetem neki azt, hogy meghalt értem, meg ugye ezt is átélhetem jobban, átelmélkedhetem jobban, ha sikerül. Szóval nekem ez az időszak, ami nagyon sokat jelent, és utána nyilván a nagyszombati feltámadási szertartás, bár amióta kántorkodom, azóta nehezebb minden ilyet átélni, mert nyilván a szolgálat az úgy erőteljesebb, de nekem így.
Én még ott tartok, hogy nekem a nagy szombat az, ami a nagy kedvencem, és ott is elsősorban az eleje, tehát a tűzszentelés, az bennem emlékszem, amikor megkeresztelkedtem előtte a felkészülések során is, ugye én a Minorita templomba jártam, és ott egy hatalmas nagy tér van ugye a templom előtt, és ott állítottak fel egy ilyen nagy mágiaszerű tüzet, és onnan vonultunk be a sötét templomba, és ugye ez egy elég nagy templom, elég látványos volt maga a szertartás kezdete is, és ez úgy nagyon mély nyomot hagyott bennem, emlékszem rá, hogy ezt mind a mai napig nagyon szeretem, ezt ahogy a fény kiárad, meg ennek az egésznek, hát úgymond a hangulatát, meg a jelentését is. Tehát, hogy újra visszafogadjuk a fényt a szívünkbe, szerintem ez annyira szép és megható része a szertartásnak.
És hogy a többi napokból mi az, ami esetleg ilyen kiemelkedő lehet, akár a nagy csütörtökből, vagy a nagy péntekből? A múltkor említetted a lábmosást, arra emlékszem.
Igen.
Hogy az úgy megható és az úgy fontos pillanat volt, hogy esetleg a nagy péntekből, vagy úgy mi, most még, ugye főleg te is ugye énekkari tag is vagy, meg másként is látod, hogy annan felül nézetből a dolgokat, hogy mi az, ami még úgy benneteket úgy megérintett most így az ünnepek alatt, vagy mi volt az, ami esetleg így fontos pillanat, mozzanat volt?
Hát nekem most a nagy péntek az azért volt nagyon meghatározó a mostani Szent Három napban, mert volt egy nagyon beteg osztálytársam, aki pont nagy pénteken halt meg, és nagyon sokat imádkoztunk érte, és pont nagy pénteken ment a Jóisten elé, és ez nagyon meghatározó volt.
Igen, nyilván, amikor egy ilyen eset történik, akkor azért teljesen másként éri át az ember a nagy pénteket, ugye a halálnak a napját, hogy mit is jelent ugye meghalni, mert hát nyilván akiknek nem volt még ilyenben részük, az annyira nem is tudja átélni a gyászt, amit ugye Jézus koporsójánál, idézőjelben, vagy sírjánál az egyház, hogy a nagy pénteken, meg nagy szombaton átél. Nyilván nem tudjuk úgy fizikálisan átélni a gyászt, de hogyha valakinek közelmúltban, vagy éppen aktuálisan volt ilyen élmény, akkor az teljesen másként él meg egy ilyen, mondjuk úgy visszaemlékező szertartás, de mégis jobban át tudja az ember élni ezeket a pillanatokat. Krisztina?
Nem tudom, hát nagy pénteken nem jártunk itt keresztutat, csak a temetőben volt már, mint idézőjelben, csak ugye 3 órától délután, azt hiszem, de hogy nekem a keresztút még az nagy pénteken, ami mondjuk én minden pénteken igyekszem elmondani, de nekem az még nagyon meghatározó, akkor a kereszthódolat, meg az egész nagy péntek tényleg csodálatos volt, de mondom, tehát most így, hogy gondolkodom rajta, tényleg annyit kivesz a szolgálat, megmondom őszintén, hogy így most kicsit ledöbbentem, hogy nem, tehát, hogy nem sikerül mindig úgy átélni, ahogy szeretném.
Igen, akkor szaladjunk végig, csak úgy, hogy felidézzük ezeket a szertartásokat, és akkor közben is lehet nyugodtan ugye hozzászólni, hogyha valami eszünkbe jut esetleg. Ugye, tehát a nagy csütörtök, arról beszéltünk, ugye, hogy délelőtt a krizma szentelés, ami ünnepi szentmise, este pedig a utolsó vacsora szentmiséje, ahol emlékezünk az eukarisztia alapítására és a papság szentségére. Talán a nagy csütörtök az, ami a legtávolabb áll az emberektől, ezt lehetett látni nálunk is, de több atya is mondta, hogy a létszámban, tehát a Szent Három napból nagy csütörtökön vannak mindig a legkevesebben. Tehát talán a legkevesebbet mondó nap a Szent Három napból az emberek számára úgy tűnik a nagy csütörtök. És ez egy kicsit érdekes, hiszen ugye az eukarisztia, mint a hitünknek az egyik szent titka alapja, ez mind a nagy csütörtökhöz kapcsolódik, sőt a papságnak az alapítása. Két nagyon-nagyon fontos tartó pillére az egyháznak, ugye az eukarisztia és a papság, és mégis a nagy péntek előtt ugye ez az egész fontos ünnepi esemény, ugye mégis egy kicsit úgy távol áll az emberektől, tehát a nagybőjtből hirtelen átlépni egy ilyen ünnepi szentmisébe, ez nagyon nehéz. És ilyenkor vannak a legkevesebben, én is teljesen meglepődtem itt nálunk is, hogy nagy csütörtökön azért alig-alig voltunk a templomban, főleg a kis falvakban nem is beszélve. Aztán nagy pénteken valami úgy megindul, és akkor nagy pénteken, nagy szombaton viszont már jobban összeszedik az emberek magukat, egy kicsit jobban közelebbinek érzik magukhoz a nagy pénteket, de a nagy csütörtök az egy érdekesen az emberektől távol álló, de mégis hát vannak, akiket ugye a nagy csütörtöki események is egészen megérinthetnek. Nyilván erre oda kell figyelnünk, hogy a Szent Három naphoz a nagy csütörtök is hozzátartozik, és fontos az, hogy azokat az ünnepi pillanatokat is átéljük az Úr asztalánál, oltáránál, ami nagy csütörtökön történik. Ugye? Hát ilyenkor van az oltárfosztás, a szentség átvitele, tehát éjszakai virasztás és stb., ami ilyenkor lehetséges. Ez mind-mind fontos, és szerintem, amit Kriszta is mondott, ugye, hogy ilyenkor azért úgy elcsendesül a templom, ott lehet maradni virasztani, elcsendesedni, imádkozni, ez mind-mind fontos kell, hogy legyen az életünkben. A nagypéntek ugye hagyományosan a csendnek a napja, nagy szombattal együtt, ugye nem szólnak a harangok, nem szólnak a csengők, nincs semmilyen dísz, minden úgy megfosztottá válik a templomban, és amikor elkezdődik a szertartás, akkor is különböző gesztusok vannak, ilyen például a leborulás, amivel elkezdődik a szertartás, a nagypénteki szertartás, amikor a pap és a segédkezők bemennek a szentélybe, és a földre leborulva csendben imádkoznak. És akkor rögtön itt meg is állhatunk egy picit, hogy szerintetek mit jelent ez a leborulás, vagy miért kell a földre leborulni. Érdekes, hogy a gyerekekkel is erről beszélgettünk, és hát voltak hajmeresztő ötletek meg válaszok, de azért helyesen látták úgy nagyjából a dolgot. Ti hogyan gondoljátok, hogyan látjátok, hogy miért van ez a leborulás ott a szertartás elején? Mi lehet az értelme?
Szerintem a teljes alázat, vagy a hódolatnak a kifejezése, nem?
Így van. A teljes önátadásnak, alázatnak a kifejezése. Nagyon ritkán van sajnos az, hogy az egyházban ugye leborulunk, csak az énekeinkben van benne, hogy boruljunk le, és úgy imádjuk a fölséget, vagy leborulva áldlak, láthatatlan istenség. Tehát, hogy sok ilyen énekünk van, de a gyakorlatban ez kiveszett. Tehát ugye látjuk azt például Jézusnál a Bibliában, hogy nagyon sokszor imádkozik leborulva. Többször olvassuk, hogy odébb ment is a földre borulva, imádkozott. Ugye Mózesnél is, amikor megszólítja az Úr a csipkebokornál, ő is a földre borul, vagy Ábrahám, tehát a szentek, ugye a bibliai ősatyák, pátriárkák, proféták, mindenki, amik az Istennel találkoznak, leborulnak a földre és úgy imádkoznak. Ez sajnos úgy kihaló félben van, és nagyon ritkán jelenik meg a liturgiában, a római katolikus liturgiában, de ugye például papszentelések alkalmával, pap és diakónus szentelések alkalmával, illetve ugye nagypénteken, tehát ilyen különböző eseményeken úgy benne-benne van a liturgiában, de ilyen kihaló módon. Ugye ez a teljes önátadásnak a jele, tehát a pap, mint Krisztus szolgája az oltárnál, ugye magát Krisztust jeleníti meg, és a szertartás elején ezzel hódol a mindenható Isten előtt, mint ahogy Krisztus is hódolt és imádkozott, ugye, hogy atyám kezedbe ajánlom lelkemet. Tehát ez a teljes önátadásnak a szimbóluma, amikor ugye a pap, mint Krisztus megtestesítője, megjelenítője a földre borul, és ő is átadja önmagát, ugye a szertartás elején. Aztán fontos része a szertartásnak ugye az olvasmány, és talán egy ilyen csúcspontja a passió. Ismét egy aktuális téma mindkettőtöknek, hiszen ugye énekeltétek a passiót mindketten. Sok munkátok van benne, sok munkátok gyakorlás volt benne a passióban. Milyen így átélni Jézus szenvedés történetét, hogy már százszor áténekeltétek, gyakoroltátok, szinte kívülről tudjátok a dolgokat, hogy melyik részben, mikor, mit kell énekelni, ki következik, milyen szöveg, milyen válasz, milyen szereplő. Mennyire lehet átélni például így a passiót, vagy az éneklés teljesen elveszi a figyelmet a magáról az eseményről?
Hát én csak énekeltem, ez a gond, mert ha éneklem, akkor az teljesen más, mint hogyha vezényelsz, meg mindenre odafigyelsz, tehát, és mivel nekem ezt kell csinálni, így nem egyszerű. Egyáltalán nem, de azért vannak részek, amikre én oda tudok figyelni, meg ki tudok kapcsolni, és rengeteget jelent az, hogy évek óta énekelhetjük, meg benne lehetünk ebben.
Van valami olyan pozitív hatása, hogy ami úgy évről évre ismétlődik, hogy jobban beépül, vagy...
Igen. Meg úgy képek is jelennek meg, tehát úgy szinte lejátszódik az egész passió előttem igazából, és hogy évközben is van, szóval énekaron szoktunk viccelődni vele, hogy nem is viccelődni, de hogy a passió jutott eszünkbe, és azt énekeltük, tehát hogy volt, aki úgy jött, hogy egész héten a passiónak ezt meg ezt a részét énekelte, és akkor hogy azt úgy azon gondolkodott, tehát ezek azért gyümölcsök szerintem, vagy...
Igen, lehet, hogy olyankor kellemetlenebb, amikor a szertartáson énekelni kell, mert elvonja a figyelmet, de viszont utána meg annyira beépülnek, hogy talán az embernek néha eszébe jut egy-egy kedvenc ilyen kórus része belőle, igen, és igen, akkor el tud rajta egy kicsit úgy.
Igen, mert tehát nem az, hogy rossz énekelni, vagy hogy rossz szolgálni, nem erről van szó, csak nyilván nehezebb így két helyre figyelni, tehát nem egyszerű az énekeseknek sem, meg ugye eleve akik szolgálnak, de mert megvan a gyümölcse, megvan belőle a kegyelem.
Csak, nekem minden évben más az, ami úgy előtérbe kerül pont ezért, amit Kriszta mondott. Tehát, hogy nyilván azok a részek, amiket mi kórusként énekelünk, az elsősorban az éneklés. Nekem legalábbis még mindig az éneklés része az, ami amire akkor per pillanat odafigyelek, de ugye nyilván a többi szereplő, amikor énekel, akkor mindig van egy-egy olyan mondat, ami úgy megragadja a figyelmemet, és akkor azon szoktam gondolkodni, vagy az foglalkoztam.
És ez mindig más minden évben?
Mindig más, ez olyan érdekes.
Ezért is érdemes így reflektálni az ünnepek után néha, hogy mi maradt meg, és akkor nyilván más azoknak, akik nem vállalnak semmilyen szerepet a liturgiában, hanem mint hívők ülnek ott és hallgatják, sokkal több idejük marad arra, hogy egy-egy résznél megálljanak, leragadjanak, mert nem kell odafigyelni azért egy énekkarnak, vagy papnak, kántornak, tehát azért persze pontosan kell minden részét a szertartásnak követni, mert véletlenül egyet rosszul lapoz az ember, és akkor rögtön galiba van belőle. Ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy teljesen precízen tudjuk követni a szöveget. Ugye nyilván hibák azok mindig becsúsznak, de hát ezt nem szándékosan, de az odafigyelés az viszont tényleg én is papként látom, hogy mennyi energiát elvesz, és azért nagyon, nagyon képbe kell lenni ahhoz, hogy az ember még figyelni is tudjon a magára, a szertartásra és tényleg a mélységére. De viszont ez nagyon jó, hogyha így a húsvét után visszagondolunk az ünnepekre, és megmarad bennünk valami, és talán jót tesz a lelkünknek, hogyha ezen elgondolkodunk, elmélkedünk egy kicsit, hogy mi is zajlott le, mi az, ami beépül, mi az, amire oda tudok figyelni így az ünnepekben. Ugye aztán jön a második nagy rész, ugye a kereszthódulat. A kereszthódulat egy különleges pillanat, ez Jézus halálának, kereszthalálának a pillanata. Ebben a pillanatban emlékezünk arra, amikor a leplet levesszük a keresztről, hogy megjelenik előttünk a Golgota, ott áll a Golgotán a kereszt, és ugye ez egy nagyon-nagyon olyan döbbenetes pillanat, amikor a pap felmutatja a keresztet, és akkor énekli, hogy íme a szent keresztfa, rajta függött valaha a világnak váltsága. Tehát ez egy egészen különleges pillanata a szentmisének, holott nyilván nem az oltári szentséget emeli fel, csak a fa keresztet, ez egy jelkép csupán, de mégis egy megrendítő pillanat, mikor leesik az a lepel, ugye amivel már letakartuk a kereszteket fekete vasárnap, és nem láttuk a feszületet már ugye egy ideje, és akkor ott hirtelen nagypénteken lehull ez a lepel, és akkor a pap felmutatja, ugye, hogy íme a szent keresztfa. Ez is egy érdekes pillanat, itt ugye már a kórus már ilyenkor nem nagyon szokott énekelni, nyilván csak a hívekkel, hogy itt esetleg van-e nektek ebben a kereszthódulatban például olyan, vagy volt-e olyan élmény, hogy ez egy ilyen megrendítő pillanat a szertartásban?
Engem nagyon zavar az, hogy közben éneklünk. Tehát nekem az semmiképpen nem segít a kereszthódulatnál, hogy folyamatosan megy az ének. Mert hogy nekem ez nem egy hangos pillanat lenne, hanem hogy szóval nem, nekem ez nem, pont ezért, tehát évek óta, és pont, hogy így beszélsz, hogy gondolkodom rajta, hogy mondod ezeket a dolgokat, hogy engem kifejezetten zavar ez a csoportos éneklés ott. És egyszerűen én nem tudom így átélni, tehát nekem ez nehéz.
Szerintem sokkal közelebb érezhetné magát az ember akkor, hogyha jobban tudna arra fókuszálni, hogy ami éppen ott történne. Úgyhogy ebben igaza van Krisztának, vagy én is így gondolom, hogy a csend az itt nagyon sokat segít a dolgon.
Igen, tehát a csend ugye ilyenkor, tehát nagyon sokan nem szeretik a csendet alapvetően, vagy nincsenek hozzászokva, de hát a csend ugye az a nagypénteknek és a nagyszombatnak az egy nagyon különleges része. Szerintem lényegi része a csend. És valóban van, amikor nagyon-nagyon túlzásba visszük, ugye ezek olyanok, mint a szentségimádások a legtöbb egyházközségben, vagy legtöbb helyen, hogy kiteszik az oltári szentséget, mindenki előveszi a jól bevált régi könyveket, és akkor az elejétől a végéig olvasunk, mondjuk, hangosan éneklünk, olvasunk, litánia, ez az. Nem adunk időt arra, hogy a Jóisten megszólítson. Tehát gyakorlatilag lezárjuk a kommunikációs csatornát, és lefoglaljuk a Jó Istent, lefoglaljuk az Úr Jézust azzal, hogy mi beszélünk folyamatosan, olvassuk az Úr Jézusnak a litániákat. Én szoktam mondani, ez olyan, mint amikor elmegyünk vendégségbe, viszünk magunkkal egy regényt, és aki vendégül lát bennünket, annak felolvasunk a regényből, ami róla szól. Tehát ez egy ilyen érdekes. Viszek egy imakönyvet, és felolvasok belőle Jézusnak saját magáról. Néha értelmetlenül, mert vannak olyan szentségimádási órák, amikor az ember ugye kicsit úgy megdöbben, hogy ez a szöveg abszolút nem stimmel, vagy nem talál oda, vagy nem lett jól kiválogatva, és ugye sokszor nem hagyunk teret a csendnek, hogy a Jóisten válaszolni tudjon arra, mert nagyon szép imádságaink vannak, kéréseink vannak, engesztelések vannak, tényleg nagyon szépek, de engednünk kell azt is, hogy a Jóisten erre válaszoljon, tehát hogyha állandóan én beszélek, akkor nyilván nem adok teret a Jóistennek, hogy meg tudjon szólítani viszont. És ez a nagypéntek is ilyen valóban egy kicsit, hogy ugye végig éneklünk, imádkozunk, megyünk, csináljuk, megy az ének, megyünk, pörgünk. Ugye pláne, ha sokan vannak, akkor gyorsan kell, hogy beleférjünk az időbe, akkor mindenki kapkod sokszor. Ugye, de ez egy nagyon-nagyon fontos rész, ugye, hogy itt azért valahol meg kell találni legalább a belső csendet, hogyha a háttér zajos, akkor is legalább ennél a szertartásnál azért fontos a belső csend. Ugye csak ez viszont nehéz, hogy az ember egy olyan zajos közegben egy belső csendet megteremtsen, és akkor úgy álljon oda a keresztelé, és tudjon hódolni a kereszt előtt. Ugye viszont ez egy nagyon fontos része, tehát az ige liturgia után a második legnagyobb egység ez a kereszt hódolat, aztán utána jön a harmadik, az áldozási szertartás, a szent áldozás. Ugye ez a harmadik egység a nagypénteki liturgiának, ami nagyon érdekes módon, ugye egyszerű formában történik, elhozzák az oltári szentséget, amit előző nap nagy csütörtökön változtattak át, ugye nagypénteken nincs szentmise, és ebből a szentségből, a nagycsütörtöki szentségből áldozunk meg ugye nagypénteken, és az áldoztatás után pedig egy áldással gyakorlatilag lezárul a nagypénteki szertartás. Tehát ez egy nagyon érdekes vég nélküli szertartás szintén, ahol nincs egy záróáldás, hanem egyszer csak van egy elbocsátó könyörgés, és gyakorlatilag eloltjuk a templom villanyait, fényeit, fényforrásait, és a templom is, meg úgy mi is egy kicsit sötétben vagyunk, sötétbe borulunk, és innentől kezdve nagypéntek estétől jön a teljes csend, ugye nagyszombat estig. És ezt nagyon sokszor mondom, hogy ezt viszont nem szabad megtörje a sonkafőzés, meg a takarításnak a mindenféle zaja, meg pakolása, tehát úgy kell beosztanunk az időnket, hogy muszáj maradjon idő arra, hogy elcsendesedjünk és adjunk a jó Istennek az időnkből. Azt hiszem, hogy a mai műsorban talán eddig jutunk el, vagy jutottunk el egyelőre. A nagypénteket úgy megpróbáltuk kivesézni. A következő műsorunkban pedig folytatjuk egy kicsit a nagyszombatról való elmélkedést, és egyáltalán a húsvéti időszakot, hogy milyen evangéliumokat is olvasunk, milyen találkozások, milyen események zajlanak ezekben az evangéliumokban, és hogyan éljük meg az előttünk álló 50 napot. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.